Szeretett testvéreim, hallgassátok az igehirdetés alapígét, amely megírva található János Evangélium a 16. fejezetében. A 12. verstől olvasom a 15. versig a következőképpen. Még sok mindent kellene mondanom néktek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti néktek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki néktek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém. Ezért mondom, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki néktek. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ennek a pár alkalomnak tulajdonképpen az a célja, hogy egy kicsit jobban megértsük Isten igéjét, és különösen a Szentlélekkel kapcsolatos isteni kinyilatkoztatásokat jobban megértsük, mert szükségünk van, hogy megismerjük Istent. Mert az ige Szent Háromság Istennek jelenti ki önmagát, és a Szentlélekről ritkán hallunk, pedig ő van itt közöttünk, és ő eleveníti meg számunkra az igét, sőt a Szentlélek iratta le. Hiszek Szentlélekben, valljuk és mondjuk az apostoli hitvallással, és most a nicei hitvallásból olvasom fel azt a bizonyságtételt, ahogy ezt megfogalmazták annak idején az egyházatják. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk, és aki szólt a proféták által. Tehát a Szent Háromság Isten harmadik személyéről van szó, akit az Atya és a Fiú küldött el ebbe a világba. A Szentlélek Isten Jézus Krisztus vigasztalónak, pártfogónak is nevezi, és azt az ígéretet tette a tanítványainak, hogy ő elmegy, és elküldi nekik, nekünk a pártfogót, a Szent Lelket, hogy ő mindig velünk legyen. Amikor az Úr Jézus azt mondta, hogy íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, ez pontosan azért mondhatta, mert tudta, hogy Isten Szent Lelke jelen valóvá teszi őt is, és az Atyát is. A Szent Háromság Isten egy Isten. Ahol jelen van az Atya, ott jelen van a Fiú és a Szentlélek is. Ahol jelen van a Fiú, ott jelen van az Atya és a Szentlélek is. És ahol jelen van a Szentlélek, ott jelen van az Atya és a Fiú is. És ezt nagyon komolyan meg kell értenünk, hogy az Isten igéje, amelyik a kezünkben van, amelyet hallhatunk, olvashatunk, amelyből élhetünk, és amely által élhetünk, azt a Szentlélek Isten iratta le a próféták által. Így is nevezhetjük, hogy a Szentlélek az ige lelke, mert általa beszél Isten az ő népéhez, az Ószövetségbe, és természetesen ma is az Isten Szent Lelke által szól hozzánk. Jézus azt mondta, jobb néktek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, nem jön el hozzátok a Szentlélek. És most nem csak egy olyan elmenetelről van szó, hogy ő majd elmegy vissza a mennybe, és az Atya jobbjáról ül, hanem előtte bemutatja értünk az engesztelő áldozatot. Ha az Úr Jézus nem áldozza önmagát, érted, akkor a Szentlélek nem jöhetett volna el. Azért nem, mert a Szentlélek szent, és Isten szent Isten, és ő először megtisztítja azt, ahova ő be akar menni, ahova el akar jutni. Tudjuk, az ige így mondja, hogy majdnem mindent, itt most a zsidó szertartásokra, az Isten tiszteletre és az isteni dolgokra gondol, majdnem mindent vérrel tisztítanak meg. Vérrel tisztítanak meg. Hogy kell ezt érteni? Úgy, hogy a bűn halálos, a bocsánat csak akkor adatik, ha a bűn elnyeri méltó büntetését. De milyen bűn? Hát az én bűnöm. És ez az én bűnöm a kereszten nyert el méltó büntetését. Kegyelemből. Ha csak nem vagyok olyan ostoba, és nem mondom azt, hogy hát nekem az Isten előtt is igazam van. Hát aki a maga igazságára akar építeni, az nem kaphatja meg a Krisztus igazságát. Mert Krisztus a mi igazságunk, a mi váltságunk, a mi megszentelünk. És egészen érthető és teljesen világos, hogy számunkra, így is lehetne mondani, minden Jézus Krisztusban adatott. Majd erre még visszatérek, hiszen a Szentlélek is őt dicsőíti. Erre majd még visszatérek. Luther az igéről a következőket írta. Legyünk bizonyosak abban, hogy a lélek minden dolgot nélkülözhet, mármint az emberi lélek. Minden dolgot nélkülözhet, kivéve az Isten igéjét. És Isten igéje nélkül semmi sem segít rajta. Ha azonban övé Isten igéje, semmi másra nincs szüksége, mivel az igében táplálék, öröm, békesség, világosság, művészet, igazság, igazságosság, bölcsesség, szabadság és minden jó van bőséggel. Ugye Luther ezt a Keresztény ember szabadsága című írásában írja, hogy igenis nekünk az igére van szükségünk. Az Isten igéje éltető hatalom. Spurgeon, a nagy ige éltető egyszer azt mondta, hogy Én nem tudnám rábeszélni a tigrist, hogy vegetáriánus legyen. De lehet, hogy előbb rá tudnám beszélni a tigrist, hogy vegetáriánus legyen, mint az újonnan nem született embert, hogy térjen meg, és legyen új élete. Hát hogy nem tudja rábeszélni? Mert nincs rá hatalmunk, testvérek. Ez csak az Isten szavának, az Isten teremtő szavának, amely a teremtésben is elhangzott, hogy legyen és lett. És ha ő fölöttem kimondja, hogy támadjak új életre, akkor új életre fogok támadni. Tehát értsük meg, hogy miért ilyen nagy hatalom az ige. Hát azért, mert az Isten mindenható, és az ige az ő szava. Ő hirdetteti, ő mondja ki, ő eleveníti meg a Szentlélek által. A Szentlélekre egy-két gondolatot el kellene mondanunk, mert vajon a templomba járó népünk tudja-e egyáltalán kicsoda a Szentlélek? Hogy kell ezt elképzelni? Egyáltalán nagyon sokszor tapasztaltam, hogy ritkán templomba járó emberek azt se tudják pünköstkor, mit ünnepelünk. Hát pünköst ünnepe arról szól, hogy megérkezett erre a világra a Szentlélek Isten. Ez valami fantasztikus dolog. Az Úr Jézus eltávozott, és nem a tanítványait küldte maga helyett, mert Istent nem helyettesítheti ember. Péter apostol nem helyettesíthette a Krisztust. Az Istent senki se helyettesítheti. Őre van szükségünk. És ő, amikor a mennybe ment, mármint az Úr Jézus, akkor 10 nap múlva megérkezett a Szentlélek, méghozzá különös jelek kíséretében. Zúgó, szél formájában, kettős, tüzes nyelvek jelenésében jelenik meg a Szentlélek, kiknek? A tanítványoknak. Csak azon a helyen jelenik meg a Szentlélek Isten, ahol Krisztust dicsőítették, ahol a megfeszített Krisztust hirdetik. Figyeljetek meg, pünköstkor, mikor töltetik ki a Szentlélek? Amikor Péter a megfeszített Krisztust hirdeti. A Szentlélek csak a megfeszített Krisztusért töltetik ki. Érkezik meg, akkor, mint történelmi, üdvtörténelmi esemény, egyszer is megismételhetetlen módon, megérkezett a Szentlélek. Gondolkodtam, hogy lehetne elképzelni azt, hogy ő jelen van ebben a világban. Hiszen gondoljatok bele, hogy akár New Yorkba, vagy Dél-Afrikába, vagy Sydneybe, Ausztráliába, ha egy hívő ember imádkozik, hát azért hallgattatik meg, mert ott van jelen Isten. Úgy kell elképzelni, hogy a levegő körbe fogja ezt a bolygót, úgy fogja körbe Isten szent lelke. De nem szabad azt gondolni, hogy Isten szent lelke erő. Persze erő is, de ő egy személy. Nagyon téves és igen kárhozatos tanítás az, amikor a szent lelket erőnek gondolják. Azért kárhozatos, mert azt gondolják erre némely emberek, hogy nekik hatalmukba áll használni ezt az erőt. Pont fordítva van. Olyan gyönyörű, hogy a héber nyelvben, a Gedeon történetében azt mondja az ige, hogy a Szentlélek magára öltötte Gedeont. Nem én rendelkezek. Igen, ha az a Szentlélek nem személy volna, hanem csak egy erő, akkor még akár gondolhatná valaki, hogy használhatok energiát, erőt, mert az a Szentlélek lehetőség. Hát nem így van. A Szentlélek személy. Hát azt olvassuk róla, hogy megszomorít, megint, hogy hozza Isten üzenetét, hogy megszemélyesíti közöttünk Isten jelenlétét, a Szentlélek személy. És így is kell felőle gondolkodni, mert a különben akkor tévedésbe esünk. Tehát a Szentlélek Isten szól az ige által, és az ige hirdető szava fabatkát nem ér. Fabatkát nem ér. A mi tudásunk, a mi emberi képességünk egy fabatkát nem ér az Isten országába. Azért nem, mert ezt csak Isten tudja ezt a csodát megtenni, hogy egy ember új életet kapjon. Hogy a Szentlélek a Krisztusra mutatva oda vigye. Majd látni fogjuk holnap, amikor meggyőzi a Szentlélek bűntekintetében az embert. Amikor leleplez, amikor bemutatja, hogy ki vagyok. Szükségünk van erre. Tehát lépjünk csak vissza egy kicsit a Szentlélek minimiségére. Egyáltalán mit jelent az, hogy pneuma, hogy szellem, hogy lélek? Mit jelent? Meg tudjuk egyáltalán magyarázni? Fel tudjuk fogni? Nem. Azért nem, mert Isten láthatatlan világához tartozik. Jézus egyszer azt mondta a tanítványainak, ha földi dolgokról beszélek néktek, és nem értitek, akkor hogyan értenétek, ha a mennyeiekről szólnék néktek? Egyszerűen nem tudjuk felfogni. Amikor arról van szó, hogy az Isten szelleme, Isten lelke. Jézus azt mondja a samáriai asszonynak, hogy az Isten lélek, szellem. És ezért mondta Jézus, hogy jobb néktek, hogy én elmegyek, mert ő testi emberként csak egy helyen tudott jelen lenni. A Szent Lélek, a Szellem bárhol jelen tud lenni. Isten jelen valósága bárhol, bármikor, ott és ahol ő akarja, jelen van. No persze itt nem kell, itt félre ne értsük a pogány gondolkodást, a panteizmust, akik azt tanítják, hogy az Isten mindenben ott van. Nem. Isten a világon kívül van, független ettől az anyagi világtól, ő teremtette, de kívül áll. Isten a maga szentségében önálló, és csodálatos az, hogy a Szentlélek által mindenütt jelen valóvá lehet. Sőt, mivel szellem, lélek, lakozást vehet az én életembe is. Majd erről is hallani fogunk, de ma gondoljuk tovább azt, amit az Úr Jézus mond a tanítványainak. Tulajdonképpen egy furcsa mondat, még sok mindent kellene mondanom néktek, de most nem tudjátok elviselni. Az ember törékeny. Sok minden megvisel bennünket, és ezek a tanítványok egy olyan helyzetbe kerülnek hamarosan, pár nap múlva, hogy megbotránkoznak magában az Úr Jézusban. Elviselhetetlen dolgokat élnek át. Hittek benne. Péter megvallotta, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus meg is jegyzi, hogy ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám. Ez is a Szentlélek munkája. De Jézus milyen kedves, milyen szeretetteljes, nem akarja túlterhelni az ő tanítványait, nem akar nekik olyan dolgokat előre elmondani, amire nincsenek fölkészülve. Tudnélik, azokat a nehéz dolgokat, amik bizony érték a tanítványokat, amit Jézus előre látott, sőt, mondott is nekik, de azt olvassuk, hogy nem fogták fel. Fel se tudták fogni, hogy mi vár rájuk. És Jézus ilyen szeretettel most megkíméli őket. De azt mondja majd a Szentlélek, elvezett titeket minden igazságra, mert ő az igazság lelke. És itt nagyon fontos megérteni, és erről is holnap lesz majd szó, hogy mit jelent az, hogy a Szentlélek az igazság lelke. Hát ebben a világban azt lehet mondani, a hazugság művészetével lehet létezni. Szoktam mondani, hogy tulajdonképpen a politika a hazugság művészete. De rettenetes dolgám ez, nem? Miért ilyen a világ? Mert e világ fejedelme a sátán, mondja az Úr Jézus, a hazugság atya. Engem legjobban Picasso-nak az arszpoétikája döbbentett meg, amikor azt írja, tessék elgondolni, a világ egyik legnagyobb művészének tartják, és azt írja, hogy a művésznek a legnagyobb hazugságot a legnagyobb igazságként kell eladnia. Hát milyen gondolat ez? Honnan ered ez a gondolat? Hát semmiképpen nem Istentől, de még csak nem is emberi gondolat ez. Ez annál sokkal sötétebb. És az ember azért nem tud elhordozni dolgokat, mert nem csak e világ részesei vagyunk a tanítványok, már sok mindent megtapasztaltak Jézus mellett. A láthatatlan világból, a láthatatlan világ erőit. Jézus Krisztusban hihetetlen hatalom volt. Akkor is, amikor testben, ebben a törékeny emberi testben volt, helyenként egy-egy cselekedeteiben felfedezhető volt az az isteni hatalom. Ahogy parancsolt a dühöngő tengernek, a viharnak, ahogy lecsendesítette azt, ahogy feltámasztott halottakat, ahogy meggyógyított leprásokat, neki minden lehetséges volt. És ezzel megmutatta az ő isteni természetét ebben az emberi testben, mert eljött közénk. És tulajdonképpen nem tudom, hogy testvérem, elgondolkoztál-e azon, hogy milyen csodálatos a mi Istenünk. Milyen fontos neki az ember. Milyen fontos vagy neki te. Hogy a mi Istenünk, aki megteremtett bennünket. Mert szent a Kolossai levél azt mondja az Úr Jézusról, meg a zsidó levél is, hogy Isten általa teremtett mindent. Neki is reálnézve. Általa is reálnézve teremtett mindent. És az az Isten emberré lesz. Közöttünk lakott. Mondja is János, hogy láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve igazsággal és kegyelemmel. Tehát ez a mi Istenünk eljött közénk, fölvette a mi emberi létformánkat. És ezzel felmagasztalta az embert. Persze nem ezért jött, hogy minket felmagasztaljon, hanem azért jött, hogy megváltson. De az, hogy a mi teremtőnk magára veszi a teremtmény létformáját, hát nem megszentelte. Az emberi létet nem felemelte, nem felmagasztalta. Mi meg saját magunkat ledegradáljuk. A modern tudomány azt állítja az emberről, hogy állat. Nem, ez most nem vicc, ez a tudományos álláspont. Isten pedig a saját képére teremte bennünket. Létközösséget, életközösséget akar az emberrel, mert erre teremtett téged, engem, hogy bennem akar lakni, velem akar lakni, közösséget akar velem vállalni. És ez a Szentlélekkel valósul meg. És amiután Jézus bemutatta az engesztelő áldozatot, akkor kitöltetik a lélek. És amikor Péter használja a mennyek országának kulcsait, először pünköskor a zsidók között, aztán Samáriában a kevert nép között, aztán Cornelius házában a pogányok között, megnyittatik az Isten országa, és figyeljetek meg, mind a három esetben ugyanaz történik, Péter Krisztust, a megfeszített Krisztust hirdeti, és kitöltetik a Szentlélek. Ezzel világos, hogy csak Krisztusért kaphatja meg valaki a Szentlélek ajándékát. Nem úgy, hogy valaki keresztény guru ráteszi a kezét, aztán majd megkapja a Szentlélek ajándékát. Szó se lehet róla. Mi nem adogathatjuk Istent. Nem adogathatjuk Istent. Hát milyen szentségtörés az, mikor egyes keresztény vezetők azt mondják, hogy fújja, dobja a Szent Szellemet. Hát rettenetes gondolat, nem? Hát ki vagyok én? Hát természetesen pont fordítva van. Ő cselekszik, értem, bennem. Ő akar velem közösséget vállalni. Mert az az akarata az Istennek, hogy minden ember üdvözüljön. És az Isten örökkévaló léte nélkül egyetlen ember soha nem üdvözülne. Soha. Mindenki elkárhozna. Mindenki elkárhozna. Ha Jézus Krisztus nem mutatja be az engesztelő áldozatot, soha nem kaphatta volna meg egy ember a Szentlélek ajándékát, soha újonnan nem születhetett volna, és akkor mit mond az Úr Jézus? Ha újonnan nem születtek, meg se láthatjátok az Isten országát. És akkor ezt elhisszük, vagy nem hisszük el? Hát tulajdonképpen éppen itt van a Szentlélek munkája, hogy nem is tudnám elhinni. Nélküle nem tudnék hitre jutni. Luther olyan csodálatosan megfogalmazza ezt, először a nagykátéból fogok most idézni, és majd utána a kiskátét. Az előbbieket mondja Luther, amit én is mondtam, hogy Krisztus nélkül nincs Szentlélek. Mert ahol nem prédikálják Krisztust, ott nincs Szentlélek sem. Mondja nekem egy idős evangélikus lelkész, nem is akármilyen lelkész, most nem mondom a rangját, találkozik egy karizmatikus gyülekezet vezetőjével, és azt mondja neki, ti nem vagytok sehol, ti még mindig Jézusnál vagytok, mi már rég a Szent Szellemnél tartunk. Aki ilyet mond, az teológiai analfabéta. Ahogy mondtam, az teológiai analfabéta. A Szent Lélekről Jézus Krisztus prédikálása nélkül nem is lehet beszélni. Mert ahol nem prédikálják Krisztust, ott nincs Szent Lélek sem. Aki alkotja, elhívja és egybe gyűjti a keresztény egyházat, amely nélkül senki sem juthat az Úr Jézus Krisztushoz. A Nagy Káté harmadik hitágazatából, tehát ezt kellene megértenünk, hogy Isten üdv munkájában az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten együttesen lép fel, együttesen munkálkodik, de a Szent Háromság második személye mutatta be értünk az engesztelő áldozatot, ezért őt dicsőíti a Szentlélek számunkra. Őt emeli fel. Ahogy Jézust az Atyát dicsőítette, hogy a Szentlélek a Krisztust dicsőíti meg közöttünk. Az Úr Jézus azt mondja itt továbbiakban, amikor azonban eljön ő az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti néktek. A Péter apostol második levelének a 20. versét olvasom, mindenek előtt tudnotok kell, mondja az apostol, hogy az írás, mármint a Biblia, egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Tehát teljesen világos, összecseng az apostol szava Jézus Krisztus szavával. Ekkor még nincs új szövetség. Még nem születtek meg az evangéliumok, az apostoli levelek, és itt kap tulajdonképpen felhatalmazást, biztatást, és tulajdonképpen eligazítást az összes apostol arra, hogy hogyan fog megszületni az új szövetség. Máshelyen azt mondja, ugyancsak a búcsú beszédeiben az Úr Jézus, hogy eszetekbe juttatja mindazt, amit én mondtam néktek. Ez a Szentlélek munkája. Jézust hallgatták 3 éven keresztül, és az került be az evangéliumokba, az került be a levelekbe, amit a Szentlélek eszükbe juttatott. A Krisztus beszédét. A Krisztus beszédét. És akkor itt elérkezünk ahhoz a csodálatos ponthoz, hogy hogy is születik meg az ember szívében a hit, hogy hallgatja a Krisztus beszédét. A hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. És itt érthetjük meg ezt az isteni csodát, hogy ő beszél. Mert amikor a Szentlélek szól, akkor ő beszél. Azt mondja az Úr Jézus, hogy amit hall, azt jelenti ki. Hát kitől hall a Szentlélek? Az Atyától és a Fiútól. Azt jelenti ki nélkünk. Ezért olyan csodálatos a Biblia. Hát természetesen ezt az ördög is tudja. Olvastam egy kis történetet, egy arab hajón, az egyik Mohamedának kezébe kerül a Biblia és megtér. Erre a főnöke megparancsolja, hogy vegyétek el tőle azt a könyvet, mert abban lélek van. Hát ő tudja, hogy lélek van benne? A keresztény teológusok meg nem tudják, meg a keresztény gyülekezet nem tudja. Igen, ez a lélek beszéde, az Isten lelkének beszédei, az Isten beszédei ezek. Így mondja az Úr Jézus, az én beszédeim lélek és élet. Tehát elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Most gondoljátok, milyen csodálatos Pál apostol teljesen világosan beszél az utolsó időkről, az antikrisztusi korról, az elragadtatásról, a mennyei dolgokról. Honnan vette ő ezt? Elmondja, hogy honnan vette. A Krisztustól mondja ő, a Krisztus lelke szól, mert azt mondja, hogy bennünk a Krisztus lelke van. Igen, a Biblia pont Pál apostol a korintusi levélben mondja, hogy avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma. Tehát az Isten bennem lakozásra akar venni, mint egy templomban. És a templom attól szent, hogy benne lakik az Isten. Erre vagyunk mi elhívva, erre a szent közösségre, ezzel az Istennel való, most nagyon csúnya szót fogok, szimbiózisra, életközösségre vagyunk elhívva, és nélküle nem tudunk élni. Ez az én fiam meghalt és feltámadott, mondja a tékozlóról az Úr Jézus. Igenis, Isten nélkül az ember halott. Akár hiszitek, akár nem. És akkor mi lesz ezzel a töménytelen emberrel? Egyszer emlékszem, az erőművel beszélgettem az egyik kollégámmal, Isten dolgairól, és azt mondja nekem, nagyon cinikusan, csak nem gondolod, hogy az a sok milliárd ember, aki nem hisz az Úr Jézus Krisztusba, az mind el fog kárhozni. És mondtam neki, gondolj az özönvízre. Hányan maradtak meg? És kik maradtak meg? Noéről azt mondja az ige, mert Noé az Istennel járt. Életközösségben volt, értitek? Akiben nem lakik a Krisztus lelke, az nem az övé, mondja a Római Levél 8. fejezetében. Akiben nem a Krisztus lelke van, az nem az övé. És most testvér, benned ott lakik a Krisztus lelke. És ne nyugodjál meg addig, amíg nem lakik ott benned a Krisztus lelke. És hogy kerülhet a Krisztus lelke egy bűnös ember szívébe? Hát úgy, ha a Krisztus vérével megtisztított szív. A főpap az engesztelés nagy ünnepén egy évben egyszer mehetett be a szentek szentjébe, ahol az Isten lakhelye volt a szent sátorba, a vérrel, az áldozati bárány vérével, és ott meghintette, csak a vérrel mehetett be. Az engesztelő áldozat vérével, testvérek, megtérni úgy lehet, hogy elfogadom Jézus Krisztus drága vérét, a bűnbocsánatot. Rendezem a rendezett dolgokat. Ez a Szentlélek munkája, hogy az ige által meggyőz, az ige által leleplez, ezt majd látni fogjuk a következő napokban, hogy ez hogy végzi az Isten közöttünk. És akkor költözik, egy megtérő ember szívébe beköltözik a Szentlélek Isten. De igét hirdetni se lehet a Szentlélek nélkül. Olvastam, hogy Spurgeon testes ember volt, és 15 lépcső vezetett fel a szószékre, és azt jegyezték fel róla, miközben minden lépcsőn lépett fel, azt mondta, hiszek a Szentlélekbe. Miért mondta? Mert tudta, hogy az ő szava az emberi szívekhez csak akkor érhet el, ha megtörténik a csoda, ha ott ige hirdetés történik. A szónak a legnemesebb, legcsodálatosabb értelmében, hogy ott megszólalhat Isten. Hogy ehhez aztán óriási alázat kell. Nem én, Uram, csak Te. És befogadni az igét ugyanilyen alázat kell. El kell hinni, hogy az Isten beszéde amely élő és ható. Az ige az tehet téged szenté, tisztogathat meg. Ti már tiszták vagytok a beszédek által, amelyet én szóltam néktek, mondja az Úr Jézus. És akkor, amikor egy ember megtér, elfogadja a bűnei bocsánatát, és egy nagyon fontos testvér. Mert ezt nagyon sok vallásos keresztény elfogadja a bűnei bocsánatát. És mégsem születik újra. Miért nem? Mert nem fogadja el Krisztust Urának. A megtérésnek ez a második mozzanata. Elfogadom a bűnbocsánatot, én, mint tékozló, utána pedig elfogadom őt. Mint a tékozló bemegy az atyai házba, és akkor ráadják a legszebb ruhát. És akkor történik meg a csoda. Tehát Jézus ezt mondja, hogy meg fog születni az új szövetség, mert eljön a Szentlélek, és a Szentírók nem a maguk ötletei szerint írják meg, és tényleg, ha olvassa az ember a Bibliát, akárhol ütött fel, figyeld meg, ugyanaz a lelkülete, ugyanaz a lélek, bárhol ütött fel a Bibliát. Csodálatos az isteni munka, és mindez kiért? Te érted, meg én értem. Hát Isten nem öncélúan küldte el a fiát, az Úr Jézus nem önmagáért halt meg a kereszten, te érted, meg én értem. És aztán végül azt mondja az Úr Jézus, és ez nagyon-nagyon fontos, már utaltam rá, hogy ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki néktek. Itt óriási titok előtt állunk ám tulajdonképpen. Ezt nem kell szégyelni, hogy tényleg nem értjük, hogy mi némi a Szentlélek, nem értjük. Majd oda megértjük. Mert ezek a láthatatlan világ dolgai. De nagyon komolyan meg kell érteni azt is, hogy van egy sötét oldala ennek a láthatatlan világnak. Van egy sötét oldala. És most ebben a posztmodern korban, amiben vagyunk, az ember csak hüledezik és döbbenten tapasztalja azt, hogy a modern ember, aki azért veszítette el, meg tagadta meg a keresztény hitét, mert a modern tudomány azt állította, hogy a kereszténység tudománytalan. Mert a tudomány bebizonyította, hogy nincs Isten, mert a tudomány bebizonyította, hogy nem Isten teremtette, hanem az evolúció, mert a tudomány bebizonyította, hogy a nagy tudattalan, a te belső világod, nem az Isten, hanem benned van a hatalom, és te azt tehetsz, amit akarsz. Na, ezt elviszik az emberek. Na, de kérem szépen, mi lett ennek a következménye? Az, hogy Európa pogány lett. A szó teljes értelmében. Akár kivel beszélgetek, kívülálló, most nem hívő emberekkel, mindig kiderül, hogy valaki jogázik, na hát mi a probléma ezzel, mondják. Hát az csak egy sportgyakorlat. Hát kérem szépen, tessenek elolvasni azokat, akik ennek szakértői. A jóga, a hindu vallás megistenülési módszere testi, lelki gyakorlatok által. Testi, lelki gyakorlatok által. Mi történik? A testi, lelki gyakorlatok során a szellemtestben föltekeredve ott van Kundalini, a kigyó istennő, amelyet a gyakorlatok folytán elkezd úszni, a szellemtestbe csakrákon keresztül, erőkörökön keresztül, egészen az értelemig Shiva isteni. Tehát aki jogázik, az a Kundalinit, a kigyó istennőt, meg Shivát tiszteli. Aztán mennek mindenféle keleti gyakorlatokra. Miért? Azért, mert korruptak vagyunk. Nyerni akarunk. Mert azt ígérjük, hogy meggyógyulsz. Mert azt ígérjük, hogy erőket kapsz. Hatalmat kapsz, ezért megy az ember a pogány gyakorlat felé. És tessenek már megmondani, mikor egy hindu guru saját maga kírja a márvány csarnokra, hogy kérem az értelmet és a cipőket a kapun kívül hagyni. A pogányságot azt nem támadják, tudománytalansággal. Mit mond Pál apostol? Hogy a mondákhoz odafordítják a fülüket, és az Isten igéjét meg megvetik. Miért? Mert Jeremiásnak megmondja az Úr. Mert elhagyták az Urat. Az élő víz forrását. És repedezett utat váltak maguknak. És aztán mit mond az Úr? Hát, hogy megtudod, milyen gonosz és keserves dolog, hogy elhagytad az Urat. Hát ebben van most Európa. Most majd meg fogja tudni, milyen gonosz és keserves dolog. És mivel magyarázzuk ezt a mérhetetlen erkölcstelenséget? Ez is a korrupció. Mert nekünk nem mondja meg senki, hogy mi a jó, mi a rossz, úgy akarok élni, ahogy én akarok. Kérem szépen, lehet. Csak soha ne higgy el senki, hogy ezen az úton valaki is boldog lehet. Egy darabig. Lehet örvendezni a pénznek, meg a gazdagságnak, meg az élvezeteknek, közben a lelket pedig szomjan hal. Tehát Jézus, amikor azt mondja, hogy az enyémből merít, és az igazság lelke, hát nem mindegy, hogy én a hazugságot hallgatom, mondákat és meséket hallgatok, vallási sötétséget hallgatok, és igenis, hogy meg kell értenie az embernek, ahogy Jézus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségbe, és ővé lesz az élet világossága. Ő a világosság atya, a sátán pedig a sötétség atya. Meg is mondja az Úr Jézus Pálnak, hogy elküldelek, hogy térítsd meg őket. Nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmához, Istenhez térjenek, hogy az én nevemben megkapják bűneik bocsánatát. Ilyen világos. Ez a Szentlélek munkája, és mindent meg is kaptak a tanítványok, akik megírták számunkra a Krisztusról szóló bizonyságtételt. Mert az ige Krisztus könyv, a Krisztusról szóló bizonyságtétel. És nekünk erre van szükségünk. És amikor az Úr Jézus pünkösd ünnepén föláll a templomba, nem szokott hangoskodni, de akkor kiállt, és azt mondja, aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. És azt mondja ott János apostol, ezt a lélekről mondja az Úr Jézus. Mert a szomjamat csak a Szentlélek által megelevenített ige tudja eloltani. És akármennyire is rugdalóznak az emberek, a modern ember Isten ellen, valójában nem tudják, de végül is mindig Isten keresik. Hát akkor minek foglalkoznak okkult, titokzatos dolgokkal, miért keresik a dolgokat? Mert szomjasok, mert boldogtalanok, és boldogok szeretnének lenni. Egyszer egy édesanyja látogatott meg engem, akinek éppen akkor diplomázott le a fia, és az apjával közös ügyvédi irodát másnap szerették volna megnyitni. És a fiú a megnyitás előtti napon autóbalesetben meghalt a mennyasszonyával együtt. És akkor eljön hozzám ez a tanárnő, és azt mondja, hogy én ateista vagyok. Egész életemben materialista voltam, kommunista voltam. És akkor nagyon határozottan azt mondta, de az lehetetlen, hogy az én fiam nincs többé. Mondtam neki, ez igaz, csak nem mindegy, hogy hol van. Tényleg így van. Az lehetetlen. Egy fizikus, most nem jut eszembe a neve, melyik mondta, azt mondta, egy részecske nem tűnik el nyom nélkül ebbe a világegyetembe. Egy atomi részecske. Akkor hogy gondolod a te életed, csak úgy füstbe megy és eltűnik? Nem így van. És épp itt válik iszonyúan személyes és égetővé a probléma. Hogy mi lesz velem? Van-e örök életem? Van-e életem? Mert az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön. Isten tudja, mit jelent elkárhozni. Mi lehet, hogy nem tudjuk, de ő tudja. Ezért adta a fiát. kín halálra adta, hogy nekem és neked ne kelljen átkározni, és ezt eleveníti meg, teszi világossá a Szentlélek Isten most közöttünk. Mert mind az ideig itt van a Szentlélek, nem kell új pünköst, mind ahogy nem kell új nagypéntek, meg nem kell új húsvét, meg új mennybe menetel, mert ezek egyszeri üdvtörténeti események, itt van a Szentlélek. És várja, hogy mi befogadjuk, és vele együtt a Krisztust. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki néktek, mindaz, ami az atyája, az enyém. Ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki néktek. Hát hiszen azt mondja az Úr Jézus, én és az Atya egy vagyunk. Milyen fantasztikus ez a Szent Háromság egysége. És itt pedig arról van szó, hogy ő dicsőíti. A Szentlélek fénye mindig a keresztre világít. Ahol nem a kereszt Krisztusáról beszélnek, ott más Jézusról beszélnek. Az ige Krisztusa, a kereszt Krisztusa. Gondoljátok, micsoda botrány volt a tanítványoknak. Egy megfeszített messiás. Hát lehetetlen. Hát az Istent megfeszíteni. A Tóth Árpádnak van egy verse. Nem tudom szó szerint idézni, csak talán egy mondatot, ami a lényeg. Azt írja, hogy nem emelhetem fel az arcomat, mert ember vagyok én is, az Isten véres gyilkosa. Ez az ateista ember megéltett valamit a keresztből. De testvérek, Salvador Dali, a modern festők megfestik a kereszt Krisztusát, és tudjátok, ez mégsem a kereszt Krisztusa, mert ők már nem az értem meghalt Krisztust ábrázolják ki, hanem az emberiség szenvedésének szimbólumává tették a keresztet. Elrabolták, illetve el akarják rabolni az emberiség megváltóját. De őt nem lehet elrabolni, mert ő a miénk. Nekünk adatot, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Neked és nekem. És ezt akarja a Szentlélek megéltetni velünk. Ezt akarja elfogadtatni velünk. És ha két helyét vannak, ha gyötör az ördög, akkor mindig mehetünk a mi Úrunk Jézus Krisztushoz. Mindig elmondhatjuk neki, Uram, szükségünk van arra, hogy az igével megerősíts meg. Az enyémből merít, és engem dicsőít meg. Hallom, vannak olyan gyülekezetek, ahol bizonyos lélek, ők így mondják Szent Szellem, önmagán dicsőíti. Testvérek, az nem a Szent Lélek. Hát itt mondja az Úr Jézus, hogy az engem dicsőít. És azért Jézust, mert csak Jézusért van üdvössége. Azért Jézus dicsőíti meg. Ez olyan csodálatos, és annyira szép, és annyira megható az Isten szeretete. Gondoljatok bele, és tényleg János apostolt idézem, a 1 János 4.1.3. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, itt úgy van, hogy panti pneumati, ne higgyetek minden léleknek, mert hanem vizsgáljátok meg a lelkeket. Tehát a lelkeket meg kell vizsgálni. Vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok Istentől valók-e, mert sok hamis proféta jött el a világba. Az Isten lelkét erről ismeritek meg, amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az az Istentől van. Amelyik lélek nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az antikrisztus lelke. Nagyon, nagyon világos és nagyon leleplező, ahogy Isten igéje ezt teszi. És ma az egyházban a Bibliát ízekre szedték. Úgynevezett teológiai professzorok ízekre szedték. Meggyalázták, megtaposták. És ezért állunk most így, ahogy állunk. Ez az oka. Ez az oka. Nincs jogunk az Isten igéjét kritizálni. Hát ki vagyok én, hogy fölébe emelem magam én az Isten igéjének? Ki vagyok én? És ez az oka, hogy... De egész logikusan gondoljatok bele, honnan tudhatom én, kicsoda az Isten, honnan tudhatom én, kicsoda Krisztus, honnan tudhatom én, mit akar az Isten velem, csak ebből. A többi az csak fantazmagória, vagy az ördög csalása. Aki az a lélek, amelyik Krisztust felmagasztalja, az a lélek, amelyik a Krisztust, Krisztusnak, Isten fiának jelenti ki nekünk, az a Szent Lélek Isten. És az munkálkodik közöttünk, a gyülekezetben. És higgyük el, hogy ő teremthet a te szívedben is életet. Amikor kinyitjuk a teremtés történet első lapját, de hadd fűzzek hozzá egy kis történetet, és ezzel befejezem. Samuel Hebig egy nagyhírű misszionárius volt, aki Indiába szolgált az 1800-as évek közepén, és a hadsereg tagjai között is misszionált. Mármint az angol hadsereg tagjai között. Összetalálkozik az udvaron egy őrnaggyal, és azt mondja neki, őrnagy úr, hozza ide a könyvet. Tudnék, minden angol katona, akkor minden angol katona hátizsákjában ott volt a Biblia. Az őrnagy odavitte a könyvet. Azt mondta neki, most nyissa ki Mózes első könyvét, és olvassa föl a második verset. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de az Isten lelke lebegett a vizek fölött. Mikor felolvasta az őrnagy, Hebig letérdelt ott az udvaron, és szívben markoló módon könyörgött ezért az őrnagyért. Másnap ugyanezt elismételtette vele. Harmadnap ugyanezt elismételtette vele. És negyednap eléje fut az őrnagy, és azt mondja, Hebig úr, a vizek fölött, a mélység fölött sötétség van. Isten lelke meggyőzte, hogy igenis, kietlen és puszta az ő lelki állapota, és mélység, és sötétség van. És aztán az Isten lelke életet lehet, és ez az őrnagy megfélt, ennyi, így, igen, ennyi. Ha téged is meg tud Isten lelke szólítani, hogy bizony, ha sötétség van, ha nem ragyog a Krisztus világossága, akkor adod a szívedet neki, ódolj meg neki. Kérd bűneid bocsánatát, fogadd előtt drága uradnak. És Isten veled lesz akkor, és attól kezdve mindörökké. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged azért, mert mi nem is értjük igazán, hogy milyen rettenetes dologtól mentezte meg bennünket. Fel se fogjuk, mit jelent örök kárhozat. De te tudod, és ezért jöttél, értem, értünk, és látom a saját életemben, Uram, hogy nélküled elveszett ember vagyok. De te vagy az én megváltó, Uram, aki kifizettem bűneim büntetését. Ó, Uram, nem tudok elég hálás lenni. Ha dicsőítselek én is téged, drága Úr Jézus Krisztus. És ott, hogy a Szentlélek Isten valóban bennem és általam is megdicsőíthesse a mi Urunkat és a mi mennyei édesatyánkat, akinek nevében még így is imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békesség, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.